Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, vendégeinket, testvéreimet. Isten igéjéből Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levél 10. fejezetének 4. versét szeretném olvasni. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelének 10. fejezetéből a 4. vers sorait olvassuk, amely így hangzik. És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követi vala őket, e kőszikla pedig Krisztus volt. A Szentírásban nagyon sokszor találkozunk olyan történeti feljegyzéssel vagy kijelentéssel, hogy egy bizonyos kőszikla kapcsolatba kerül Isten népével. A babiloni udvarban Nabukodonozor király álmában is egy ilyen követ látott, egy olyan kősziklát, amely Istennel és az ő országával kapcsolatos, amely ledöntött minden evilági birodalmat. És ez a kő nagy heggyé lett, betöltötte az egész földet. Vagyis úgy summázza a próféta, hogy az eget Istene támaszt olyan birodalmat, amely végül megáll örökké. Jézus maga is beszél egy kőről, egy szegletkőről, amelyet az építők elvetettek ugyan, de ez a kő önállóan is képes a maga feladatát elvégezni. Kétféleképpen kerülhetünk kapcsolatba ezzel a kővel. Az egyik esetben a kő ránk esik. Akkor teljesen szétmorzsol bennünket, mondja Jézus. Az utolsó ítélet alkalmával a teljes és a végső megsemmisülést hirdeti Jézus ezzel a gondolattal. Ha viszont mi esünk rá erre a kősziklára, akkor csak összezúzzuk magunkat, mint egy hozzá idomulunk ehhez a kősziklához, átvesszük a kősziklának a formáját, az alakját, ami egy kicsit azt sugallja, hogy a Jézusi képmást, a Jézus természetéhez való hasonlóságot vesszük át. Az önző énünk összezúzása történik meg ezen, hogy tudjunk hozzá idomulni a krisztusi alaphoz, a krisztusi természethez. A Szentírás nagyon sok helyen igyekszik világossá tenni azt, hogy ez a kőszikla nem más, mint a mi Istenünk, a mi megváltónk, vagyis Jézus Krisztus. A Zsoltárok könyvében, a 18. Zsoltárban több versben is olvashatunk. Az 5. versben például azt mondja a Zsoltáros, az Úr az én kősziklám, az én Istenem és az én megváltóm. A 32. versben pedig azt mondja, kicsoda kőszikla, ami Istenünkön kívül. Újra és újra a Szentírásban szinte refrénszerűen találkozunk ezzel, hogy ez a kőszikla a mi menedékünk, ami biztos mencsvárunk, ahova mindig oltalmat nyerhetünk. Pál apostol azonban nevesíti is ezt a kősziklát. Az Efézusi levél 2. rész 20. versében azt mondja, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus. Vagy ahogy az alapigében olvastuk, e kőszikla pedig Krisztus volt. Ezzel a különös kősziklával közvetlenül az Egyiptomból való szabadulás után találkozott Izrael népe először, a Hóreb hegyénél, ahol szövetséget kötött az Úrral. Majd még egyszer találkoztak egészen közel a Kánaán határához. Mindkét esetben a nép vízhiány miatt zúgolódott, szomjazott, és Istenhez kiáltott, de zúgolódva. Isten pedig mindkét esetben a kősziklából fakasztott nekik vizet. Pál apostol egy rendkívüli dolgot említ meg ezzel a kősziklával kapcsolatban. Azt olvastuk az igében, az apostol így jegyzi fel, e lelki kőszikla pedig követi őket. Vagyis egész vándorlásuk alatt, ahol csak szükség volt rá, az Isten irgalmasságának a csodája ellátta őket vízzel. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a víz folyamatosan ömlött utánuk, és amerre mentek, mindig a víz követte így őket, hanem sokkal inkább azt jelenti, hogy vándorlásuk közben, ahol szomjasak voltak, ahol vízre volt szükség, ott Isten mindig vizet fakasztott a táborhely mellett valamelyik kősziklából. Mindenhol, ahol letáboroztak, volt egy kőszikla, amiből egyszer csak víz fakadt, és Isten szomjazó népét megelégítette. Ez a történet attól válik különösen érdekfeszítővé, amit Pál soraiban olvasunk, hogy ez a kőszikla pedig Krisztus volt. Vagyis Krisztust jelképezte. Ha figyelmesen olvassuk az ihletett beszámolót erről az eseményről, akkor több dolgot is megfigyelhetünk. E kőszikla pedig követte őket. Nem csak úgy, mint kőszikla, hanem másként is. Esetenként tűzoszlopban, máskor felhőoszlopban, mindig, amire szüksége volt az ő népének. Vagyis az a kőszikla, amit ez a bizonyos pusztában lévő kő jelképez, ez mindig a népe szolgálatában áll. Ő az Isten küldötte, az Isten követe. Emlékeztek rá, hogy Jézus milyen módon jelent meg újra és újra az ő népe között az Ószövetség történelme folyamán? A mai leckénkben is tanultunk róla, hogy Mihály. Mihály a leghatalmasabb angyal. Mózes könyvében úgy olvashatunk, hogy ő az Úr orcájának az angyala. Mit jelent az, hogy angyal? Küldött. Követ. Egy olyan küldött az Istenség részéről ő, aki a népe szolgálatában áll. Bárhol segítségre van szükség, ő ott van. Ha szomjazik az ő népe, akkor víz fakad belőle. Ha árnyékra van szüksége, akkor felhőoszlop. Ha melegre és védelemre van szükség, akkor tűzoszlop. Mindig a népe szolgálatában áll. Amikor Mózes fönt van a Hóreb hegyén, akkor kéri az Urat, hogy mutasd meg a te dicsőségedet, hadd szemléljem. És akkor is az Úr valami különös dolgot mond, azt mondja, én odaállok elébed a kősziklánál. És Isten fia volt az, aki ott állt Mózes mellett, aki elfedezte őt, hogy az Isten dicsőségének a szemlélése ne legyen megemésztő tűz a számára. Amikor Hórebnél először kellett a kősziklából vizet fakasztani, akkor azt mondta az Úr Mózesnek, te sújts a sziklára, és víz jöjj ki abból, hogy igyék a nép. Isten ahelyett, hogy azt parancsolta volna Mózesnek, hogy emelje fel botját, és valami rettenetes csapással sújtson le a zúgolódó és lázadó népre, hiszen megérdemli. Ehelyett azt mondta, menj oda a sziklához, és a te botoddal sújts a kősziklára. Nem tudom, érzitek-e azt a jelképes üzenetet, amit az Úr elmond ezzel. Mi vétkezünk, újra és újra lázadunk az Isten ellen. Az Isten azonban nem ránk méri a büntetést, a bűnzsoldját, hanem helyettünk, ami megváltunkat, a helyettesünket érinti a bűn büntetésének a csapása. A Golgota keresztjén viselte el azt a büntetést, az ítélő pálcának a sújtását, amit itt a vízfakasztásnál Mózesnek mondott az Úr. Sújts a kősziklára, ne a népre, a lázadó népre. Az a bot, amely a Nílus vizét ketté választotta, máskor ihatatlanná tette, hiszen vérré vált az egész Nílus a 10 csapás ideje alatt, akkor, amikor Mózes a botjával érintette, most Isten népe számára a száraz pusztaságban iható tiszta vizet fakasztott. Isten meg tudja változtatni a dolgoknak a folyását, menetét. Nagyon sok érdekes történetet találhatnánk így a Szentírásban, hiszen ha a Nílusnál hadd maradjak egy képpel még, az a víz, amire a fáraó azt mondta, hogy a halál vize legyen minden fiúgyermek számára, ebbe a vízbe kell belefolytani minden születő fiúgyermeket, Mózesnek a szülei erre a vízre tették föl az ő gyermeküket, és Mózes számára és a gyermek számára az élet vizévé vált ez a víz. Isten így tudja megfordítani a dolgoknak a menetét. A víz, vagy talán hadd fogalmazzak így, hogy a két vízfakasztás történetében van egy lényeges eltérés. Isten csak az első alkalommal mondta Mózesnek azt, hogy sújtson a botjával a sziklára. A második alkalommal már csak szólni kellett volna a kősziklához, de nem lehetett volna a bottal rásújtani. Mózes azonban ahelyett, hogy elkezdett volna beszélni a kősziklához, ahogy az Úr mondta, kétszer is megütötte újra a kősziklát. Ellen White azt írja a Pátriárkák és Proféták című könyvében ezzel kapcsolatban, elhamarkodott cselekedetével Mózes elvette annak a tanításnak az erejét, amelyet Isten szándékozott adni a népnek. A kősziklát, amely Krisztust jelképezte, egyszer már megsújtották, mint ahogy Krisztusnak is csak egyszer kellett szenvedni. Másodszor csak szólni kellett volna a sziklához, mint ahogy nekünk is csak kérni kell az áldásokat Jézus nevében, a kőszikla másodszori megütésével Krisztus szép jelképének a jelentőségét törték össze. Mózes összetört egy szimbólumot, amit az Isten adni akart az ő népének. Első alkalommal még az isteni utasítást követte, mint egy beteljesítve azt, ami majd egykor a Golgota keresztjén történik, de Jézusnak csak egyszer kellett meghalni a bűneinkért. És azután nekünk bűnösöknek már csak a mi imádságainkban lehet hozzá folyamodni. És Mózes ezt összetörte, ezt a képet, ezt az isteni szimbólumot. És emlékeztek, hogy mi lett ennek a következménye? Nem mehetett be a Kánaánba. Mózes többször is kifejezésre juttatta az ő hirtelen természetét. Akkor is, amikor a Hórebről lejött, és meglátta, hogy az egész nép az aranyborjú körül táncol és ünnepel, és azt imádja, akkor is felindult szent haragjába, a földhöz vágta a kőtáblákat, a szövetség tábláit, amit Isten a saját kezével írt. Isten azonban nem tulajdonította bűnül akkor. Az Isten egyetértett ezzel a cselekménnyel, mert a nép összetörte a szövetséget, amit az Úr kötött velük. És Mózesnek ez a cselekménye összhangban volt az isteni szándékkal. Ha a nép összetörte a szövetséget, akkor az Úr sem akarja fönntartani. Itt azonban másról volt szó. És Isten úgy büntette Mózest, hogy az az ember, aki szívének leghőbb vágyával szeretett volna a Kánaánba bejutni, nem léphetett be. Nem mehetsz be. Mózes megpróbált könyörögni ezért, de azt mondta az Úr, hogy nem, nem mehetsz be. Majd a te szolgád, ő fogja bevezetni a népet. A kősziklából folyó víz emlékét a Kánaánban való letelepedésük idejétől a sátoros ünnepek alkalmával mindig megemlékeztek róla, mindig megünnepelték. Egy ilyen alkalmat használt fel Jézus az evangéliumi feljegyzések szerint, hogy az ünneplőknek a figyelmét a jelképről egy kicsit a valóságra irányítsa. Egy ilyen ünnep alkalmával, a sátoros ünnep alkalmával mondta azt, ha valaki szomjúhozik, akkor jöjjön hozzám, és igyék. Egy másik alkalommal pedig a samáriai asszonynak beszélt erről az élő vízről, amit ő ad az embernek, és azt mondta, valaki abból a vízből iszik, amit én adok neki, soha örökké meg nem szomjúhozik. Testvéreim, Jézus ma is kínálja mindenkinek az életvizét, ingyen. De ugyanakkor mégis bizonyos feltételekkel. Azt találjuk ugyan, hogy ingyen ihat mindenki, a feltétel azonban az, hogy aki szomjúhozik. Nem adja bárkinek Jézus az életvizét, csak ha szomjúhozza ezt. Aki szomjúhozik, olvashatjuk a Jelenések könyvének utolsó fejezetében is, aki szomjúhozik, az jöjjön el, és aki akarja, az vegye az életvizét ingyen. A mai szombatiskolai tanulmányban tanultuk azt, hogy milyen nagy jelentősége van az szabad akaratnak, a személyes döntésünknek. Az örök sorsunkat dönthetjük el. Isten senkit nem kényszerít. A szabad akaratunkra bízza a választást. Mi döntünk a saját sorsunk fölött. És ezért mondja az ige, hogy nem elég az sem, hogy szomjúhozik valaki, hanem akarni kell oda menni az élet vizéhez. Inni kell abból. Azt a választást nekem kell meghoznom, és összhangban lépnem vele, hogy én igyak abból a vízből, amely a lelkem szomját kielégíti. Az életnek ez a vize Krisztusból árad felénk, nekünk csak élni kell belőle, élni az által adott lehetőséggel. Hadd idézek néhány mondatot ismét a bizonyságtétel soraiból. A felüdítő víz, amely kibudjant a kiszáradt és kopár földön, kivirágoztatta a pusztát, és folydogálva életet adott a már-már szomjanhalóknak. Ez az isteni kegyelemnek a jelképe, amellyel egyedül Krisztus tud megajándékozni mindenkit, amely mint élő víz egyedül megtisztítója, felüdítője és erősítője az emberi léleknek. Ez a víz, testvéreim, az isteni kegyelemnek a jelképe, amellyel mi élhetünk. Ez megtisztít, felüdít és erősít bennünket. Ami sivár életünkbe is tud változást hozni, ha befogadjuk magunkba őt, Jézust, mint az élet vizét, akkor a mi életünkbe is új életet hoz. Az életnek ezzel a vizével azonban csak azok elégítetnek meg, akik szomjazzák, és akik akarják inni azt. Jézus a hegyi beszédben a boldog mondások között mondja el, boldogok, akik szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Az életvizét nem csak szomjúhozni kell, hanem akarni is, ahogy említettem, és sajnos lesznek, akik túl későn szánják rá magukat arra, hogy akarják inni az életvizét. Ámos próféta könyvében olvashatunk róla, hogy napok jönnek majd, amikor azt mondja az Úr, hogy éhséget bocsátok a földre, de nem kenyér után való éhséget, és nem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének a hallgatása után. És akkor majd vándorolni fognak az emberek tengertől tengerig, északtól fogva napkeletig, futkosnak mindenfelé, keresik az Úrnak beszédét, de nem találják meg azt. Eljön tehát az az idő, amikor már hiába szomjazok, hiába akarom kielégíteni a lelkem szomját. Már késő, már kiapadtak a források. Nem találom meg a helyet, ahol ezt a szomjamat kielégítsem. Ezért ma, amikor hallom a lélek hangját, ma kell hallgatnom arra. Ma kell összhangba hozni az életemet azzal. Amikor az izraeliták serege eljutott Kádesig, már csak az edomiták országán kellett volna átmenniük, már ott is vannak a Kánaánban, ekkor azonban valami rendkívüli dolog történik velük újra. Az az élő vízsugár, amely minden tábor helyükön megvolt és megtalálható volt, mindig biztonságosan táborozhattak le bárhol, mindig volt egy szikla, amelyből élő víz folyt. Most itt Kádesnél hirtelen elapadt, és sehol nem találták. Nem volt szikla, amelyből víz fakadt volna számukra. És milyen az ember, ilyen volt Izrael is. Azonnal kétségbe estek, azonnal elkezdtek zúgolódni, azonnal elkezdtek lázadozni, azonnal Mózest hibáztatták, mindjárt volt egy bűnbak, aki az oka ennek az egésznek, és ugye Mózesnek az Úr megfogalmazza azt, hogy nem te ellened lázadnak, hanem én ellenem. Csak te vagy a látható eszköz, rajtad keresztül én ellenem lázadnak. Isten szándékosan vette el tőlük azt a sziklát, amelyből mindig víz fakadt. Isten ezzel az új helyzettel meg akarta próbálni népét. Meg akart bizonyosodni arról, hogy vajon igazán bíznak-e a gondviselésében. Rámernek-e hagyatkozni akkor is, ha nem mindig tálcán van nyújtva nekik a lehetőség. Már egy kicsit elkényelmesedtek. Már nem rendelkeztek az élő hittel. Már úgy volt, hogy mindig, ahol letáboroztak, ott mindig volt víz. Mindig számíthattak erre. És emiatt elveszítették a hitüket. Isten a hitet szerette volna életben tartani, és ezért próba alá vetette őket. Elvette tőlük a vizet. Pedig, ha egy kicsit is figyelnek az isteni vezetésre, akkor tapasztalhatták volna, hogy az Úr mindig adott elég ígéretet és biztosítékot népe számára ahhoz, hogy hűek maradjanak, és hitben maradjanak. Mielőtt megengedte volna nekik a Kánaánba való bevonulást, meg kellett mutatniuk, hogy elhitték az ígéreteit. Emlékeztek, hogy milyen eseményeken kellett nekik a Kánaán elfoglalásánál átmenni? Jerikó elfoglalásánál, vagy Ai bevételénél, és a többi esetekben. Nagy hitre volt szükség, és az Isten ezt a hitet akarta feltámasztani az ő népében, és ezért vette el a vizet tőlük. Isten azonban határozott utasítást adott a népének, hogy milyen módon haladjanak keresztül az edomitáknak a földjén, és ha olvassuk Istennek ezt az utasítását, akkor azt is látjuk, hogy ebben már benne volt az ígéret, hogy amit én elvettem, azt megkapjátok másként. Nem úgy, ahogy eddig, de meg lesz. Mózes 5. könyvének a 2. fejezetében van lejegyezve ez a történet. Mózes 5. könyve 2. fejezetében a 4. versétől azt mondja a Szentírás, parancsolj azért a népnek, mondván, mikor átmentek a ti atyátok fiainak, az Ézsau fiainak határán, akik Szérben lakoznak, jól lehet félnek tőletek, mindazáltal igen vigyázzatok, ne ingereljétek őket, mert nem adok az ő földjükből nektek egy talpalatnyit sem, mert Ézsaunak adtam a Szeír hegyét örökségül. Pénzen vásároljatok tőlük ennivalót, hogy egyetek, és vizet is pénzen vegyetek tőlük, hogy igyatok. Mert az Úr, a ti Istened, megáldott téged a te kezednek minden munkájában, tudja, hogy e pusztaságon jársz, immár 40 esztendeje veled van az Úr, a te Istened, nem szűkölködtél semmiben. Érzitek, hogy mennyire, milyen határozott bizonyítékot ad az Isten arra, hogy nem hagytalak el most sem. Megszűnt a manna hullás, megszűnt a kősziklából folyni a víz, megszűnt a táplálék és az ital, de csak egy bizonyos módon. És azt mondja az Úr, mostantól másként lesz. Menjetek csak keresztül Edomon, és vásároljatok tőlük ennivalót. És ezzel az Úr már azt mondta, hogy én késztetni fogom őket, hogy adjanak. De ne erőszakkal vegyétek el. Adjatok pénzt érte. A testvéred ő. Mert ő Ézsaúnak a leszármazottai voltak. Vagyis azt mondta az Úr, ételed és italod is meg lesz. Nem úgy, ahogy az eddig, nem az égből fog potyogni az manna, nem a kősziklából fog hullni a víz, de pénzért megvásárolhatod. ezzel a rendelkezéssel Isten azt is szerette volna megvilágítani, hogy miért szűnt meg ilyen hirtelen és váratlanul a vízellátásuk. A víz csodálatos eredésének a megszűnése tulajdonképpen örömre kellett volna, hogy késztesse őket. Mert ez annak az ígérete volt, hogy a pusztai vándorlásnak vége. Elérkeztünk a Kánaán határához. Már csak Edomon kell keresztül menni, és eljutottunk az ígéret földjére. 40 éven keresztül vándoroltunk a pusztába, és most már az Úr célba vezetett bennünket. De ők egyáltalán nem a célra tekintettek, hanem lefelé a problémájukra, a napi dolgaikra. És testvéreim, mi is sokszor így vagyunk. Elhomályosítja a látásunkat a napi probléma és gond. És nem tudunk túlnézni rajta. Nem tudunk belekapaszkodni az Isten ígéretébe és a kegyelmébe, és az ő gondoskodásába. Amikor a vízük elfogyott, de ugyanakkor elhangzott az ígéret, Isten azt szerette volna, ha legalább egy kis ideig hitben járnak, és nem látásban. Mi is közeledünk, testvéreim, a mennyei Kánaán határához. Előtte azonban bennünket is meg akar próbálni az Úr. Készen vagyunk-e hitben járni, nem látásban? Szeretne előtte megtanítani bennünket, hogy tanuljunk meg megtagadni a hitetlenséget. Emlékeztek, mit ír Pál a Titushoz írott levelében? Hogy nekünk, akiknek megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, az arra akar tanítani, hogy legelőször is tagad meg a hitetlenséget. És aztán még egyéb dolgokra is meg akar tanítani, de az első helyen áll ez. Tagad meg a hitetlenséget. Isten ma is szeretne vizet fakasztani népe számára, mert mi is egyfajta szárazságban éljük az életünket. Ahogy Izrael népe a száraz sivatagban vándorolt, közeledve az ígéret földje felé, akként kell nekünk is a bennünket körülvevő lelki szárazság és sivár pusztaság közepette élni az Isten kegyelme által. Ez a lelki szárazság, az életadó víz hiánya az Isten népe soraiban is megtalálható. Jelentkezhet azért, mert nem veszük igénybe a rendelkezésünkre álló élővizet. Jelentkezhet olyan módon is, hogy nem megfelelő helyről próbálunk meríteni az élővízből. Vagy nem jól. 1880-as években Ellen White írásaiban egy nagyon érdekes megjegyzést, nagyon fontos megjegyzést találunk. Azt írja, mint nép, addig hirdettük a törvényt, amíg olyan szárazak lettünk, mint a Gilboa hegyei, melyek sem esőt, sem harmatot nem kaptak. Nekünk Krisztust kell prédikálnunk a törvényben, és akkor majd lesz nedv és táplálék a prédikációban az Isten éhező népe nyája számára. Sokszor túlságosan a törvényre koncentrálunk a hitéletünkben, a bizonyságtételünkben, a missziónkban. Miközben Krisztus nélkül szárazzá válik, élettelenné, amiből nem tud élet fakadni. Az életet biztosító táplálék tehát csak akkor nem lesz száraz részünkre, ha Krisztus kerül annak a középpontjába. Mert a mi számunkra Krisztus a kőszikla, ahogy Izrael népének is az volt. És csak Krisztusból fakad az élő víznek a folyama számomra. Nála nélkül mi semmire sem vagyunk képesek. Ez a kőszikla most a mennyben van. Ezért a felüdülést hozó víz felülről kell, hogy jöjjön nekünk. Az Isten által adott ígéret szerint most eső formájában fog áradni. Így akarja adni az Úr a vizet számunkra. Több igevers is elmondja, például Péter, amikor a pünkösdi prédikációját tartja, akkor azt mondja, hogy bánjátok magati bűneiteket és térjetek meg, hogy eljöhessen a felüdülés ideje az Úrnak a színétől. Vagyis az isteni harmat és az eső, amitől az egész természet fel tud üdülni, na az a mi lelkünkre jöjjön el, hogy a mi száraz lelkünk is tudjon felüdülni a mennyei víztől, a mennyei esőtől. Jóel próféta pedig arról beszél, hogy ez a mennyei eső, ez korai és késő eső formájában is ki tud hullani. És mi is egy ilyen eső hullás előtt állunk. Zakariás próféta által szinte felszólít bennünket az Isten arra, kérjetek esőt az Úrtól a késő eső idején. Kérnünk kell. De mikor fogjuk kérni, testvéreim? Ha érezzük a hiányát. Ha nem érezzük, akkor nem fogjuk kérni. Az imáinkba, a könyörgéseinkben, a szívünk fohászába csak akkor fogalmazzuk meg ezt, ha ott van a hiányérzet. Ha szomjúhozom az isteni esőt, az élő vizet. Ha ez nincs, akkor nem fogom kérni. Bizonyos párhuzamosság figyelhető meg Izrael története és a mi történelmünk között. Amikor Isten elérkezettnek látja az időt, akkor vizet fakasztott a népének a pusztában, hogy Kánaán felé vezető úton biztosítva legyen annak a feltétele, ami által eljuthatnak a Kánaán határáig. Nekünk is adott az Úr ilyen lehetőséget. Az egyház történelmünk tanulmányozása közben a figyelmünk arra irányulhat, hogy 1888-ban Isten elérkezettnek látta azt az időt, hogy világosságot árasszon a népére, aminek a fényénél felismerhetjük, hogy minden tanítás középpontjába Krisztus kell, hogy kerüljön. Az igazi kőszikla, amely az élet vizét fakassza számunkra. Ennek a felismerésnek a gyakorlatban való alkalmazása vezette volna el népünket a késő eső kiárasztásához és Jézus dicsőséges visszajöveteléhez. Az első vízfakasztás után korábban is Isten szerette volna az ő népét bevezetni Kánaánba. Nem Isten terve volt az, hogy 40 évig bolyongjanak a pusztában. Amikor a Hórebnél Isten először fakasztott vizet, akkor ő még szerette volna bevezetni népét a Kánaánba egyenes vonalban. De közbe jöttek olyan dolgok Isten népe életében, ami miatt az Úr megváltoztatta a szándékát. Lázongásuk, engedetlenségük miatt kellett bolyongani 40 éven keresztül. És testvéreim, talán úgy is fogalmazhatnánk, hogy mi is bolyongunk még mindig a lelki szárasság és sivár pusztaság világában. Mi azonban már több mint 40 éve. 1888-tól kezdve, amikor Isten úgymond vizet próbált fakasztani az ő népe számára, már több mint 100 év telt el. És még mindig itt vagyunk. Még mindig nem látjuk a Kánaán határát. A zsidóknak mintegy 38 év vándorlás után jutottak el a Kánaán határához, és ott újra vizet fakasztott nekik az Úr. Mi több mint 100 éve bolyongunk, és vajon mikor fakaszt nekünk az Úr vizet? Az Isten a lelkünkre szeretné helyezni ennek a felelősségét, ennek a súlyát. Hogy a lelkünkben gondoljuk át, vajon miért nem fakaszt újra vizet nekünk az Úr? Segítsen a Jóisten, hogy amikor elérkezik az az idő, hogy oda jutunk ahhoz a határhoz, amikor a késő eső áldását akarja árasztani az ő népére, akkor mi azok között legyünk, akik hittel fogadjuk ezt, és bele tudunk kapaszkodni az isteni ígéretekbe. Nem nézünk a körülményekre, a külső dolgokra. Tudunk fölfelé tekinteni, nem lefelé. Nem szűkül be a látásunk. Nem tudja Sátán megtéveszteni a mi nézőpontunkat. Nem tud lekötni olyan irányba, ami elfordítja a gondolkodásunkat és a hitünket az Istentől. hanem az Úr tudja a mi lelki szemünket olyan irányba vezetni, amely talán egy külső szemlélő számára nem is látható, mert mi nem a láthatókra kell nézünk, hanem a láthatatlanokra, amit csak a Szentlélek tud megmutatni. Segítsen az Úr, hogy ilyen látással keressük Kánaán határát. Ilyen látással keressük azt a pillanatot, ahol az Úr alkalmassá tud tenni bennünket arra, hogy végre vizet fakasszon nekünk. Segítsen az Úr ebben bennünket. Amen.